Most kezdjük el az előadást. Az első kérdés, amiről beszélni fogunk, az ölés kérdése. Ez egy viszonylag érzékeny kérdés. Az ortodox utak minden művelőjének abszolút tilos ölnie. Bármit csinálnak a hétköznapi emberek, minket nem érdekel. Az lehetetlen, hogy mindenki elérje majd, hogy Falun Gongot műveljen. Csak arról beszélünk, hogy a művelőknek hogyan kellene cselekedni. Miért van az, hogy a történelem során nagyon sok művelési iskola olyan komolyan vette az ölés kérdését, és mindegyik megtiltotta az ölést? Mert a vallások azt tanították, hogy az ölés karmát, azaz ilyet hozhat létre. Az ölés sok bűnös karmát hozhat létre önmagának, azután egy ember nem lenne képes többé a művelést gyakorolni. Voltaképpen, ahogyan megmondtuk, az emberek a karma tetején hömpölygő karmával jutottak el eddig a fokig, ez már nagyon veszélyes. Azonban azt is mondtam, látván, hogy az embereknek még mindig marad Buddha természete, utolsó alkalommal tanítottuk a Buddha fát. Természetesen, amikor elkezdtem ezt a dolgot cselekedni, mások azt mondták, az emberiség már eljutott eddig a fokig, és te mégis közé teszed ezt a fát. A burkolt célzás az, hogy az emberiség erkölcse most már nagyon korrupt, és a karma hatalmas. A múltban, az eredeti buddhizmusban az ölés leginkább az emberek megölésére utalt. Az volt a legkomolyabb. Ha valaki megölt egy embert, akkor ez a személy többé nem képes arra, hogy művelést gyakoroljon. A buddhizmus fejlődésének a folyamatában a nagy haszonállatok megölése szintén odajutott, hogy ezt nagyon komolyan vegyék. Végső fokon, ahogy a Mahayana buddhizmus a mai napig fejlődött, a kicsi életek szintén eljutottak odáig, hogy nagyon fontosnak tekintsék őket. Végül a fejlődés folyamatában néhány szerzetes a végletbe ment. Még attól is félnek, hogy szétlapítanak egy hangyát vagy egy bogarat, amíg sétálnak. Úgyhogy ugrálva sétálnak. Oda néznek, hogy meggyőződjenek arról, nincs semmi a földön, és csak akkor tesznek egy lépést. Azt mondom, nagyon fárasztó úgy élni. Tudjátok, amikor művelést gyakorlunk, nekünk egy nyílt és méltóság teljes módon kellene művelni magunkat. Nem sebzünk meg szándékosan semmilyen élőlényt, de nekünk emberi lényeknek egy emberi létkörnyezettel és életmóddal kellene rendelkeznünk. Amikor ez nem szándékos, vagy amikor néhány rovarra rálépsz az úton, úgy gondolom, hogy az, mert az organizmus a világában szintén létezik az ökológiai egyensúly kérdése. Talán az élete véget ért, és talán meg kellett halnia, talán ez úgy van. Mert ahogy mondtam, nem sebzünk meg szándékosan semmilyen élőlényt, de nekünk kötelezően rendelkeznünk kell az életmódunkkal, a létkörnyezetünkkel és létfeltételeinkkel. Nem kell túlzottan óvatos úri embereknek lennünk, és a másik végletbe esnünk. Az szintén ragaszkodás. Az nem ragaszkodás? Egy erős ragaszkodás, mondanám én. Ha ezt arra a logikára alapozod, abban a pillanatban, amikor leteszed a lábad, nem lapítottál szét semmilyen bogarat vagy hangyát, de a mikroszkópikus szinten mennyi mikroorganizmust és sok-sok kisebb rovart lapítottál szét? Számtalan. Tehát az ölés? Vagyis ezeket a kérdéseket nem nézhetjük úgy. Az, amit nekünk tennünk kellene, az, hogy megfelelően műveljük magunkat, nemesen műveljük magunkat, és a saját teljes jogkörünkben kezdve a nagy képpel, és emeljük fel magunkat. Nem kellene semmiféle végletbe elmenni. Tehát miért veszik olyan komolyan az ölés kérdését? A vallásoknak megvan a maguk útja, hogy ezt elmagyarázzák. Mi abból a helyzetből fogunk beszélni nektek erről, ahogyan most látjuk ezt, a valós helyzetből. Az ölés komolysága két szempontban rejlik. Az egyik, felfedeztük, hogy amikor egy személy megszületik, hogy sok-sok dimenzióban született egy belőled. Ők ugyanúgy néznek ki, mint te, és ugyanazon a néven hívják őket. És az, amit az életükben tesznek, általában körülbelül ugyanaz. Természetesen kisebb szempontokban van néhány különbség, de ez körülbelül ugyanaz mindenhol. Egy bizonyos tartományon belül a világegyetem dimenziói közül mindegyikben született egy belőled. Én mondom, egy ember egy nagyon összetett lény. A veled való kapcsolatuk hasonló a molekulák tudományos diagramjaihoz, aminél egy gömb egy másikhoz kapcsolódik egy fonallal, egy gömb kötelékekkel kapcsolódik egy másik gömbhöz, kötelékek keresztül kasul minden irányban. Ez kicsit hasonló azokhoz a kapcsolatokhoz, és te vagy a központ. Mindazonáltal ugyanakkor független létező élőlények, mégis mindegyikük szintén te vagy. Bizonyos értelemben hívhatják ezt az egész integrált lényednek. Akkor van itt egy probléma. Ha mindenen belül ott van belőled egy, vagy ott van egy élőlény, aki nem fejezte be az élete egész folyamatát, és hirtelen meghal félúton, vagy megölték, vagy meghalt valamilyen természetes, vagy mesterséges katasztrófa eredményeként, ez egy nagyon veszélyes helyzetet idézne elő. Nevezetesen, ennek a lénynek, amelyik meghalt, nem lesz helye, ahova menjen. Miért nincs helye, ahova mehetne? Mert az egész lénynek, amelyhez az élete tartozik, várnia kell, amíg mindegyikük leéli az életét. Csak akkor mehetnek együtt a végső úti céljuk megkeresésében. Tehát annak az egynek közülük, aki meghalt, nincs helye, ahova menjen, és folyton várakoznia kell. És ez a fajta várakozás igazán nyomorúságos. A múltban az emberek arról beszéltek. A múltban a szerzetesek a lelkek felemeléséről beszéltek, a szenvedésből a következő világba. Voltak éppen a lelkek felemelésének a valódi jelentése az, hogy felemeljék ezeket az embereket, hontalan lelkeket és éhes szellemeket, akiknek nincs helyük, ahova mehetnének. Ez az, amit a vallások mondanak. De ahogy látjuk, csak ugyan beleesett egy nagy szenvedés állapotába. Úgyhogy igazán gyűlölni fogja azt a szemét, aki átadta az életének, és az életének ebben az időszakában tovább fogja gyűlölni. Az elméje karmát fog termelni, állandóan karmacsomókat fog termelni a levegőben, és oda fogja tolni őket arra a szemére, aki átadta az életének. Tehát a gyilkos állandóan karmát fog felhalmozni. Azon felül a gyilkosság önmagában és önmagától hatalmas karmát fog létrehozni. Ez a nagy szenvedés állapotába tesz egy élőlényt egy nagyon hosszú időszakra. Tehát ez az egyik a súlyosságának a szempontjai közül. Láttuk, hogy ez valóban így van. Van egy másik helyzet is. Mivel egy személy életidejét, amikor meg sem született, vagy amikor befejezte az élettartamát, ahogyan mondtam, amikor egy személy megszületik, egy ember láthatja az egész élete létezését. Akkor az élete létezése természetes módon alakul, vagy elrendezi valaki. Attól függetlenül, az nem véletlen. Ha az élettartamát valóban elrendezi valaki, akkor ez nem csak az ő élete. Minden embernek ebbe a társadalomba kell jönnie, és mindenfajta munkát kell végeznie. Hogyan fejezik be az egész életpályájukat, milyen fajta társadalmi kapcsolatok fordulnak elő közöttük, mindezeket a dolgokat kiegyensúlyozzák és elrendezik. Ha egy élőlény meghal, akkor a magasabb lények által elrendezett társadalmi rendet meg fogják szakítani. Mert egy embernek a munkáján keresztül kapcsolatai vannak másokkal, azok a dolgok, amiket termel, jót fognak tenni másoknak. Egyébként különféle szempontokban vannak társadalmi kapcsolatok. Alapvetően mindazok a társadalmi kapcsolatok meg lesznek szakítva. Tehát miután ez a személy megöl valakit, még az a magasabb lény sem fog megbocsátani neki. Tehát gondolkodjatok el ezen, ez a személy még mindig gyakorolhat művelést. Ez annyira komoly, a múltban a világi kicsi utaknak azok a művelői, a mesterei nem voltak magas szintűek. Amint egy olyan személy megölne valakit, még a mestere is bajban volna. Ez az indoklás. Úgyhogy a gyilkosság kérdése, ahogyan mi látjuk, valóban nagyon komoly. Ez a könyörületesség kérdésével is jár, különösen a buddha iskola művelésében az embernek figyelmet kell szentelni a könyörületességnek. Könyörületesség nélkül az ember nem tud megváltást felajánlani minden érző lénynek, akkor az ölés nem a könyörületesség hiányát mutatja meg, az nem foglalja magában a szánalom kérdését is. Minden mögött egy okozati kapcsolat rejlik. Tekintet nélkül arra, amit gondolnál. Talán valamivel tartoztál másoknak a múltban, úgyhogy jöttek, hogy ártsanak neked. Ez az eset állhat fent. Persze rossz tetteket cselekedni. Ha egy személy gazd tettet szándékozik elkövetni, akkor pontosan irányíthatatlan. Ha úgy tesz, karmát hoz létre. Ezt a helyzetet láttuk. Tehát erről a kérdésről beszélünk mindenkinek, és ez rendkívül komoly. Azon felül felfedeztük, hogy egy csomó élőlény életei ugyanolyanok, mint az emberi lényeké. Ha az, amit a buddhizmus tanít a reinkarnáció hat útjáról igaz, akkor mi a különbség más állatok életei és egy ember szelleme között? Természetesen, ha van idő, modern tudományos felfedezéseket használva fogok példákat mondani nektek ezekre a dolgokra. Tehát felvetettük ezt a kérdést, és ez nagyon komoly kérdés. Ha művelést akartok gyakorolni, ha a Falun Dafában akartok művelést gyakorolni, akkor nem ölhettek többé. Természetesen mi délen vagyunk, különösen nyáron, ha nem esztek meg valamit, amíg az friss, az bűzleni fog, és nagyon hamar meg fog rohadni. Egyébként, amit teszünk, az az, hogy a gyakorlóknak tanítjuk a fát, nem az átlagembereknek mondjuk el, hogyan éljenek helyesen. Hogyan kellene kezelni ezt a kérdést? Gondolom, nos, ezt a dolgot mindenkinek saját magának kellene eldöntenie. A gyilkosságról beszélve, ahogy éppen mondtam, nem kell túlságosan óvatos úriemberré válnunk olyan jelentéktelen dolgokkal szemben, mint attól félni, hogy széttaposunk egy hangyát, amíg sétálunk. Azon a módon nézed meg, mivel minden, amit eszünk, élő, nekünk mindannyiunknak be kellene kötnünk a nyakunkat, és leállunk az evéssel és ivással. Akkor hogyan gyakorolhatnánk művelést, de nem tehetjük azt. Némely emberek azt is kérdezhetik. Mi van a legyekkel és szúnyogokkal? Rengeteg szúnyog van délen. Mit kellene tenni? Egész évben embereket csípnek meg. És a legyek piszkosak. Te gyakorló vagy, úgyhogy nem félsz a betegségektől, de mi van a gyerekekkel? A legyek baktériumokat hozhatnak magukkal. Azt mondom, hogy azzal könnyű foglalkozni. Ki tudod üzni őket? A legyek kiűzése nem probléma. Természetesen azokat a szúnyogokat nehéz kiűzni. Sötét helyeken maradnak csendesen. Amikor megpróbálod kiűzni őket, nem mozdulnak, és azután éjjel megint kijönnek és megcsípnek. Azt gondolom, hogy ezt a következőképpen kellene kezelni. Azt mondom, hogy az emberi lényeknek kellene rendelkezniük egy emberi élhetési környezettel, egy emberi élettérre, egy emberi életmóddal. Ha egy szúnyog embereket csíp meg és leütöd, ha megölöd, akkor megölöd. Mert gyakorlóként nem félsz ettől, de ha a gyerekeket csípne meg a családodban, az nem lenne olyan nagyszerű. Mi van, ha elkapnának egy járványos betegséget? Van egy ilyen probléma. Tehát, ha megölted, akkor megölted. Azonban nem sebezhetünk meg élő lényeket ok nélkül, de ez csak erre a fajta dologra van korlátozva. Más lények esetében, ha megölnél valakit csak azért, mert bosszant téged, az nem megengedett. Mondhatok nektek egy példát is. A következő történet 2500 évvel ezelőtt, amikor Sákyamuni az ősi Indiában tanította a darmát. Egy napon Sákyamuni fürödni akart. Ez az erdőben volt, tehát a feltételek nagyon szegényesek voltak. Azt mondta a fiatal tanítványai közül az egyiknek, hogy tisztítsa ki a fürdőkádat. A fürdőkád gondolom valószínűleg nem volt hasonló a modernekhez, talán kőből készítették, és nem volt nagyon sima. Tehát a tanítványa elment kitisztítani neki a fürdőkádat, de rovarokkal tele találta azt, mivel ez egy kőfürdőkád volt, ott mindenütt kúszó rovarok voltak, és nehéz volt kiűzni őket. A fiatal tanítvány látta, hogy ha megpróbálnak kiűzni a bogarakat, talán megöli őket. Úgyhogy azonnal visszafordult, hogy semmit sem tudnak tenni, az nem lenne ölés. Úgyhogy visszajött, és azt mondta Sákjamuninak, tiszteletre méltó mester, mindenhol bogarak húznak a fürdőkádban. Ezzel azt mondva, ha elkezdem kitisztítani, meg fogom ölni a bogarakat. Sákjamuni nem nézett rá, hanem csak egy mondatot mondott, újra azt mondta, menj, tisztíts ki a fürdőkádat. Sákjamuni kiadta a parancsot, úgyhogy elment, de aztán megfordult, és megint visszajött. Azt gondolta, hogy talán Sákjamuni nem értette meg, hogy mit mondott, úgyhogy azt mondta, tiszteletre méltó mester, a fürdőkád tele van bogarakkal, ha elkezdem kitisztítani a fürdőkádat, meg fogom ölni őket. Látva, hogy a tanítvány nem világosodott meg ehhez, Sákjamuni azt mondta, a fürdőkád az, amit én ki akartam tisztítani veled. A tanítvány hirtelen megvilágosodott ehhez. Aztán kitisztította a fürdőkádat, és Sákjamuni megfürdött. Vagyis nem hagyhatjuk abba a sétálást, mert bogarak vannak a földön, és nem állhatunk el a fürdéstől, mert bogarak vannak a fürdőkádban. A zöldségek és gabonák élő lények. Tehát még be is kellene kötnünk a nyakunkat, az nem menne. Emberi lényekként éppen ezen a módon élünk. Az az ölés, amiről mi beszélünk, a módban a nagy élőlényeket mindig nagyon fontosnak tekintették. A kicsi élőlényeket is nagyon komolyan veszik, úgyhogy próbáljuk meg a lehető legjobban elkerülni az ölést, elkerülni, hogy ilyen dolgokat cselekedjünk, azonban fenn kell tartanunk a létkörnyezetünket, és ez sem hibás. Mellesleg erről beszélve, hadd említsem meg, hogy vannak némely hamis csigongok és hamis csigongmesterek, akik szintén beszélnek az ölés kérdéséről. De mit mondanak? Azt mondják, hogy a hónap első és 15. napján a kínai holdnaptárban megengedett ölni, és némelyek azt is mondják, hogy az rendben van, ha kétlábúakat ölnek, tehát a kétlábúak nem élő lények. És az emberölés nem bűnelkövetés elsején és 15-én? Vajon egy csigongmester igazi-e vagy hamis? Azokból a szavakból, amelyek a szájából jönnek ki, meg tudod mondani, vajon gonosz vagy igaz? Az ölés kérdéséről beszélve, beszéljünk a húsevésről is. Némely emberek kérdezik, a húsevés ölésnek számít? A húsevés nem számít ölésnek. Hogyan lehetne? Nem te voltál, aki megölte, csak van egy ragaszkodásod a húshoz. A húsevésről beszélve, beszéljünk először a ragaszkodások kérdéséről. A hús nagyon jó ízű, és azt enni függőséget okoz. Úgyhogy némely embereknek nincs étvágya, ha nincs hús, nincs kedvük hús nélkül megenni az ételt. Miért? Mert ez nagyon jó ízű, az függőséget okoz, tehát az emberek enni akarják azt. Természetesen az ezen a szemináriumon résztvevő embereknek senkinek sem mondtam, hogy nektek nem kellene húst tennetek mostantól fogva. Nem mondtam, megvan a saját utunk, hogyan kezeljük ezt. Először a húsevésről fogunk beszélni. A húsevés egy nagyon erős ragaszkodás. Művelés gyakorlása megköveteli, hogy adjátok fel ezt a ragaszkodást, adjátok fel. Gondolkodjatok el róla. Éppen azt mondtam, hogy ez egy ragaszkodás. Amikor egy szemináriumot tanítottam Észak-Keleten, volt ott egy személy, volt három ember, aki kisétált a parkból. Reggel volt, a parkkapó előtt haladtam el, és ez a három ember parkból jött ki, hangosan beszélve egymáshoz. Az egyik azt mondta, ki gyakorolni egy olyan csigongrendszert, amely elvárja, hogy ne egyél húst. Még ha 10 évet is kellene feladnom az életemből, még mindig ennék húst. 10 évet feladna az életéből, hogy húst tehessen. Gondolkodjatok el, milyen erős ragaszkodás a húshoz, még az életét is feladná azért. Akkor egy ilyen erős ragaszkodást fel kellene adni? Igen, azt fel kellene adni. Úgyhogy a fő célja annak, hogy nem hagynak téged húst tenni az, hogy rábírjanak téged, hogy add fel a ragaszkodást, egy olyan ragaszkodást, amit az átlag emberek nem tudnak feladni. Mi a fát tanítjuk? Sákjamuni a maga idejében a saját iskolája követelményeinek megfelelően tanított, nem tanította a fá általános elvét. Voltak éppen a valódi jelentése mögött, hogy nem hagynak téged húst tenni az, hogy fel kellene adnod minden különböző fajta ragaszkodást. És ez nem korlátozódik csak a húsra. Tegyük fel, hogy azt mondod, csak azt a fajta ételt szeretem enni, csak azt a fajta ételt szeretem enni. Mindezek ragaszkodások, ezeket mind el kell távolítani. De hogyan kezeljük ezt a kérdést a mi iskolánkban? A rendszerünkben minden Mi azt hangsúlyozzuk, hogy a fa finomítja a gyakorlót, amit úgy is hívnak, a gong finomítja a gyakorlót. Amikor nem gyakorolsz, a gong finomít téged, tehát egy csomó állapot merül fel a gongodból. Amint némely emberek gyakorolnak, könnyeznek. Amint némely emberek gyakorolnak, ez az állapot jelenik meg, mások számára az az állapot jelenik meg. És amit némely emberek gyakorolnak, képtelenné válnak, hogy húst tegyenek. Miért? Mert a gongunkban van egy olyan dolog, ami eltávolítja a húshoz való ragaszkodásodat, úgyhogy neked saját magadnak nem kell mesterkélten azt mondanod. Mostantól fogva le fogok állni a húsevéssel. Természetesen azok közülünk, akik nem ettek húst azelőtt, folytathatják tovább, az rendben van. Most az átlagos művelőinkről beszélünk. Nem mondtam nektek azt, hogy álljatok le a húsevéssel, de úgy találhatjátok, hogy amit elkezditek gyakorolni a fánudáfánkat, úgy találjátok, hogy egy napon hirtelen nem tudtok húst enni. Amikor megszagolod a húst, büdös. És ha megeszed, hányni akarsz majd? Hány ingert fogsz kapni? Garantált, hogy így lesz. Természetesen az emberek különbözőek. Vannak olyan emberek, akik normális módon egy egész tál hússal végezhetnek. Egy olyan személy vágya nagyon erős, de a jelenlegi szintjénél ez a dolog, ami el fogja távolítani a ragaszkodását, még nem elég erős. Úgyhogy bár szintén gusztustalannak találja a hús, még mindig meg tudja enni. De mihez megeszi, hasfájása lesz. Ez azt jelenti számára, hogy már nem tudja megenni. Tehát ez azt jelenti, hogy mostantól fogva nem fogunk vonzódni a húshoz, hogy soha sem leszünk képesek meg itt húst enni. Nem, az nincs úgy. A mi rendszerünkben egy ember művelésének a fő célja nem az, hogy anyagilag fel kell adnod valamit. A fő cél az, hogy fel kell adnod a hétköznapi emberi ragaszkodásaidat, azokat a dolgokat, amiket nem tudsz elengedni. Úgyhogy amikor feladod ezt a ragaszkodást, úgy találhatod, hogy egy napon megint tudsz húst enni. Nem büdös, és amikor veszel belőle és megízleled, az rendben van. Akkor meg tudod enni, nem probléma. Ha meg tudod enni, csak rajta. Ha képtelenné válsz megenni, csupán természetes módon nem tudod. Amikor megint meg tudod enni, az azért van, mert eltávolították a ragaszkodásodat, és amikor megint húst eszel, úgy fogod találni, hogy az már nem jó íz. Amikor főzik otthon, megeszed velük, és amikor nem, nem gondolsz arra. Tehát ez a ragaszkodás eltűnik. A célt megvalósították, és nem törődünk azzal, hogy attól a ponttól kezdve eszel-e húst, de a művelés gyakorlása a hétköznapi emberek között bonyolult, és sosem tudhatod, hogy mikor fog felmerülni megint a ragaszkodásod. Ha mindig húst főznek a családodban, és mindig szagolod azt, de még egyszer függővé válhatsz, tehát ez a helyzet sokszor megismétlődhet. Hirtelen egy napon nem leszel képes arra, hogy megint húst tegyél. Egy kis idő múltán, miután eltávolították ezt a ragaszkodást, képes leszel arra, hogy megint meg. Természetesen a rendszerünkben a tartam általában elég rövid. Általában körülbelül 2 hónap. Némely emberek számára ez épp 1 vagy 2 hét alatt elmúlik, mert normális módon nem ragaszkodnak túlságosan a húshoz. Ez nagyon gyorsan elmúlik. Némely emberek számára ennek el kell tartani egy ideig, de ez nem lép túl 1/2 évet. A szokásos esetekben nem lépi túl a 1/2 évet. A legtöbb esetben ez 1 vagy 2 hónapon belül van, hogy ezt a ragaszkodást eltávolítják, és ezután jól van. Ennyit tanítunk a húsevés kérdését illetően. Az eredeti buddhizmusban nem beszéltek a hústól való tartózkodásról. Amikor Sákyamuni a korai időszakban vezette a tanítványait és tanította a darmát, nem volt előírás, azaz szabály a hústól való tartózkodásra. Most a húst tartják tabu tételnek, azt tiltják az előírások. Voltak éppen én mondom, a buddhizmus meg megreformált buddhizmus, mert amikor Sákyamuni megalapította a buddhizmust, nem voltak előírások a húsevés ellen. Támogatta a különféle ételekhez való emberi ragaszkodásnak és annak az eltávolítását, hogy válogatott legyenek, de nem emelte ki a húst. Amit éppen mondtam, elfogadhatatlan, hogy neked bármihez való ragaszkodásod legyen. Ha bármilyen különleges ételt szeretsz enni, úgy fogod találni, hogy egy napot hirtelen hány ingered lesz, amint látod azt az ételt, vagy nagyon érzed a gyomorsavad, és nem tudod megenni. Ez azért van, hogy eltávolítsa a ragaszkodásodat. Ez ugyanúgy megtörténhet más ételekkel. Amikor Sákyamuni a korai években tanította a darmát, amikor Indiában tanította a dolgait, miért nem tanította a hústól való tartózkodást? Mert azokban az időkben a világ népessége még nem volt nagyon nagy. Sok vidék eléggé fejletlen volt, és a mezőgazdasági földterület az egész világon nagyon korlátozott volt, és a földet erdők és tavak borították. A gabona így nagyon szűkös volt. Ráadásul sokan azon emberek közül, akik éppen kiemelkedtek a primitív társadalomból, nomád életet éltek. vagy még a vadászatra támaszkodtak az élelmet illetően. Következésképpen abban az időben némely vidékeken a hús az étrend elsődleges része volt. Az élelem nagyon korlátozott volt, és nem volt helye annak, hogy akadékoskodóak legyenek. Miért vitte Sákémuni a tanítványait élelmet kódolni? A cél az volt, hogy arra késztesse a szerzeteseket, ne rendelkezzenek az átlagemberek vágyaival. Az emberi lények nem tudják elengedni a pénzt, nem fogom megengedni nektek, hogy pénzt érincsetek, meg gondoskodni fogok róla, hogy elhagyjátok az otthonotokat. Az emberek szeretik ezt a dolgot, vagy azt a dolgot. Nem fogom megengedni nektek, hogy rendelkezzetek ezen dolgok közül bármelyikkel, csak egy koldula edénnyel rendelkezhette, majd is kényszeríteni foglak benneteket, hogy különféle ragaszkodásokat engedjetek el. Persze emberi ragaszkodások. Egy emberi lénynek nagyon nehéz művelés gyakorolnia. A ragaszkodásaik bármikor megmutatkozhatnak. Így, ahogy az idő múlt, némely szerzetesek elkezdték összehasonlítani a koldula edényeiket. Nézzétek, az enyémnek a köve hogyan van kifaragva, ez valóban jól néz ki. Aztán azt mondja, az enyém jól néz ki. És némely emberek azt mondanák, az enyém ez is, az enyém rész, vagy az enyém jáde. Szóval elkezdték összehasonlítani a kódolóedényeiket, és némelyek elkezdtek kódolóedényeket gyűjteni, mondván szereztem egy jót, meg fogok tartani néhány kódolóedényt. Sákémuni látta ezt, és mindenkinek tartott ezeknek a kódolóedényeknek a témájára összpontosuló oldalmá előadást. Azt mondta, ne ragaszkodjatok ezekhez a dolgokhoz. Ha ezekhez a dolgokhoz akartok ragaszkodni, menjetek haza, sok jó dolog van az otthonaitokban. Menjetek gyűjteni őket, miért becsülnétek nagyra egy kódolóedényt? Úgyhogy épp ezeknek a kódolóedényeknek a témájára tartott egy dharma előadást. Abban az időben, ahogy mondtam, az a művelési út, amelynél a Sákémuni vezette a tanítványait, a ragaszkodások maximális eltávolítását célozta meg. Akkor, miközben ezt tették, a szerzetesek természetesen nem gazdálkodtak, nem üzleteltek, nem dolgoztak. Így az élelemforrás problémává vált. Tehát rávette a tanítványait, hogy menjenek élelemért kódolni, alamizsnáért kódolni. Azokban az időkben a gabona és más élelem nagyon szűkös volt. Az emberek neked adnának bármit, amit ettek, vagy éppen a maradékaikat. Egy csomó területen többnyire húst ettek, amikor készek voltak az evéssel, ha maradott egy falat, azt neked adnák. Nem akarod azt? Még egy étkezést is nehéz volt szerezni naponta, és a föld egy éren lakták. Ez az eset állt fenn, ő nem tiltotta meg a hústevést, nem volt előírás a húsevés ellen. De azokban az időkben szintén voltak ott tiltott vagy tabu ételek. Miért tett bizonyos ételeket tabuvá? Azok a tabu ételek, amikre ő utalt, nem a hús volt. Most van, hogy a húst hívják tabu ételnek. Tudjátok, Sákémuni dharmáját három szóban össze lehetett foglalni. Előírás, koncentráció, bölcsesség. Az előírások, azaz tartózkodásra való parancsolatok a koncentráció elérésére voltak, és a koncentráció volt az iskolájuk lényege, ami szintén azt mondja, hogy meditációban kellett ülniük és igazán művelniük magukat. Nézzétek meg, ahogyan manapság a szerzetesek úgy tűnik, hogy a szentírás olvasását veszik a fő feladat. Nos, hogy a szentírás olvasása legyen a fő feladat, az szintén jó, de nektek műveletek is kell magatokat. És ők nem. Nagyon sok szerzetes ráadásul nem sokat olvassa a szentírásokat. Három étkezés naponta aztán lefekszenek aludni. A meditációs szobákban vastag réteget látsz a meditációs padokon, mert senki sem ül rajtuk. Meditációban kell ülnöd és valóban művelned magad, de senki sem műveli magát. Azokban az időkben egész nap hosszánál gyakoroltak a valódi művelést. Meditációban ültek ilyen nappal, az volt a fő rész, most már nem csinálják többé. Akkor, mivel ez volt a fő szempontok egyike az ember szintjének a megemelésére, ha valaki zavart téged, amíg meditációban ültél, azt tartották a legkárosabbnak. Ha egy szerzetes olyan dolgokat enne, mint hagyma, gyömbér vagy fokhagyma, az erős szag zavarná másokat, úgyhogy nem tudtak volna belépni a nyugalomba, és így nem tudták volna művelni magukat, mert azokban a napokban a szerzetesek 8 vagy 10 emberből álló körökben ültek a meditációban, egy erdőben vagy egy barlangban. De egy olyan erős szaggal mások beléphettek volna a nyugalomba, úgyhogy azokban a napokban világosan meghatározták, hogy a hagyma, gyömbér és fokhagyma tabu lenne, és nem lenne szabad enni. Ez az, honnan jön a szerzetesek tabuja a hagymára, gyömbére és a fokhagymára. Voltak éppen, amit ezeket a dolgokat megfőzték, már nincs szaguk, akkor nincs olyan probléma. Tehát tilos volt nyers hagymát, gyömbért vagy fokhagymát enni. Abban az időben, mikor Kínába érkezett, már a Mahayana buddhizmusára reformálták Indiában, és az előírások megsokszorozottak. A követelmény a bódhiszattva fá, vagy ráadásul a buddha felművelésének az elérése volt. Mint ilyennek, az előírások igényei magasabbak lettek, beleértve a hústabuvált ételét, egy tilalom megalapítását a húsevés ellen. Így történt. Épp most vitattam meg a húsevést és a mögötte rejlő okokat. tudjátok, sok szerzetes volt, aki magas szintet ért el a művelésben, és felfedezte, hogy húst enni vagy nem enni egyáltalán nem a fő dolog. Némely embereknek, különösen Guangdong tartományban és a Dél-Kelet-Ázsiában a következő kifejezésük van. Ha megkérdezed őket, buddhát műveled? Akkor, mintha ezek a szavak ódivatóak volnának, nem azt mondják, hogy buddhát művelik, azt mondják, a családom vegetáriánus. A célzás az lévén buddhát művelem. Úgy veszik, hogy vegetáriánusnak lenni az egyenértékű buddha művelésével, de az távol van attól. Ha nem eszel húst, csak a húsevésnél adtál fel egy ragaszkodást. De az embernek túl sok ragaszkodása van. Ahogy mondtam, kicsekvés, irítség, mindenfajta mentalitás rendkívül számos. Ennek az egy ragaszkodásnak a feladása neked buddha művelésének számít. Én mondom, távol van attól. Ez nem képviselheti a buddhaság művelését. Ez a dharma vége időszak, úgyhogy zavarodottá váltak. Azt gondolják, hogy ha nem esznek húst, el tudják kérni a buddhaságot. De ez nem fog működni. Ha a sínséged nem emelkedik meg, meg sem említsük, hogy nem eszel húst, még ha neked böjtölnöd is kellett, még mindig nem járnál siker. Így van ez, igazán meg kell emelned magadat. Neked hétköznapi emberek között kell a gyakorlatba ültetned ezt, ebben a legbonyolultabb környezetben, a kemény ütések ezen iskolájában, ez az egyetlen út, amin feljebb juthatsz a művelésben, és megszabadulhatsz mindazoktól a rossz dolgoktól, amikkel az emberi lények rendelkeznek. Épp most beszéltem arról, hogyan tekintünk a húsevés kérdésére a Falun Gongban. Így nem kényszerítünk téged mesterségesen. Természetesen ezt megelőzően némely emberek már tartózkodtak a hústól, akkor csak folytassátok azt az utat. Voltak éppen, amikor egy nagyon magas szintet érsz el a művelésben, de neked azt kell tenned, ami engem illet. De mi? Ami engem illet. Talán némely emberek meg fognak kérdezni, a tanár mit eszik? Eszem mindent, de nem eszem meg azokat a mérgező kígyókat és más romlott dolgokat. A szokásos ételeket eszem, és a hús van azokban, eszem azokat, mint mindenki más, de nem ragaszkodom hozzájuk. Ha ott vannak, eszem azokat, amíg tele vagyok, és ez így van. A fő szempont az, hogy azért jöttem ki, hogy terjesztem a fát, nekem ezt kell tennem. Nem tudok elkerülni egy csomó társadalmi tevékenységet, mint például a fogadásokat, és azokat a fajta dolgokat. Amikor Sákyamuni terjesztette a darmát, az ő idejében szintén belefutott ezekbe a kérdésekbe. A húsevésről beszélve, beszéljünk az alkoholhívásról és a dohányzásról, mert mindezek emberi függőségek és a függőségek ragaszkodások. Ha függő vagy, akkor te ragaszkodsz, nem tudod feladni ezeket. A múltban, a vallásokban azt mondták, hogy az alkoholivás összezavarhatja az ember természetét, és ha a természetet zavart, nem lenne minden zavaros. Hogyan tudsz művelést gyakorolni? A taoista iskolában is azt szokták mondani, hogy az alkoholivás blokkolja az energiacsatornákat. Persze, ez akár igaz, akár nem, nem fogunk erről beszélni, de mi érezzük, hogy amit mi látunk az az, hogy a testedben a művelésen keresztül kifejlesztett minden dolog, különösen a buddha iskolából valók, bosszúsak az alkohol szagától, igazán nem kedvelik az alkohol szagát. Amikor alkoholt iszol, a testedben lévő minden élőlény bezárólag a gomboddal el fogja hagyni a testedet, nem fognak a testeden maradni. A szag nagyon erős. Úgyhogy ösztönözlek téged, jobb, ha nem iszol. Nos, mi van az elkerülhetetlen társadalmi tevékenységekkel, mint a fogadások? Most különösen itt délen, a reformokkal is nyitással senki sem fog erőltetni téged. Megkérdeznek téged, hogy mit szeretnél inni. Veszel egy üdítőitalt, veszel egy frissítőt, veszel egy ásványvizet, és ő egy sört vesz, azt mondanám, hogy ez minden esetre az, amit akarsz. Ha valóban visszautasítod, hogy így áll, nem gondolom, hogy bárki erőltetni fog téged. Az igaz? Az emberek, akik nem gyakorolnak művelést, azt mondják, hogy egy kevés alkoholt inni megélénkítheti a vérkeringést, és úgy tűnik, mintha lenne némi egészségügyi előnye. Ez egy hétköznapi személy mondja, de gyakorlóként milyen keringést élénkítesz meg? Szükséges megélénkíteni a vérkeringésedet? Ezt követően beszéljünk a dohányzásról. A dohányzás Az emberek azt mondják, hogy a bort inni megtudja. A hétköznapi emberek számára az alkohol ivása felélénkíteti a testet, és az idősek számára egy kiskor kivása előzheti a megfázást. Legalábbis van egy ilyen mondás. Legalábbis a kínai orvostudományban vannak gyógyborok. Mellesleg említsünk meg valamit. A taoista iskolában azok, akik a nagy taót művelik, van egyfajta tao, azaz nagy tao, és nem minden rendszer olyan, mint ez, de némely rendszerek hangsúlyozzák az ivást. Nem hagyják abba, amíg nem részegek. És miután berúgnak, alszanak, és nem fognak felébredni néhány napig, vagy néhány hónapig, vagy néhány évig. Miért csinálják ezt? Én mondom nektek, az nincs úgy, hogy nekik van egy ragaszkodásuk, amely arra készteti őket, hogy ezt tegyék. Azért, mert ők nem a szemét művelik, hanem a mellékszellemét, a melléktudatát. Alkoholt használnak arra, hogy öntudatlanná tegyék őt, és csak akkor tudja a személy művelni magát. Ez igazán szánalomra méltó. Sok ember tudja, hogy a történelem során sok halhatatlan volt nagyon jó az alvásban, és csodálják őket. Azt mondanám, hogy ők igazán szánalmasak. Ők maguk még azt sem tudják, hogy ki műveli magát. Csak a legutolsó lépésnél fogják érteni. Persze, annál a fánnál, amelyet ma tanítunk, sok olyan dolog van, amit nem szabad ismertét tenni az embereknek. Tudjátok, amikor Sákyamuni darmáját adták át, sok függött a dolgokhoz való megvilágosodáson, de ma nagyon világosan megvitattuk, de mi a történelem jelenlegi nagyon különleges időszakával összhangban tesszük ezt a dolgot. Ha nektek azon a módon kellene tanítanatok azt a darmát, ahogy azelőtt csinálták, az emberek nem hallgatnák meg, a mai embereknek még nehezebb megvilágosodni. Még ha meg is mondják, nem fognak szükségképpen azt szerint élni, némely emberek még mindig zavaros kérdésekkel jönnek. Természetesen a megvilágosodási minőség személyről személyre különbözik. Térjünk vissza a dohányzás megvitatásához. Az emberek azt mondják, hogy az alkoholivásnak van egy kis haszna a hétköznapi emberek számára, de a dohányzásnak nincs a legcsekélyebb haszna sem az emberek számára. Némely emberek azt mondják, amikor volt egy dohányzás elleni kampány, néhány dohányos elkezdte mondani, hogy a dohányzás segíthet az agynak pihenni, vagy ellazíthatja az idegrendszer, vagy alkalmas a szellemi munkára. Azt mondom, hogy ez önmaga becsapása és mások félrevezetése. A dohányzás semmit sem tesz, hogy felfrissítse az agyadat, vagy hagyna bármilyen hasznot szerezned. Éppen ellenkezőleg árt neked. Akkor néhány ember miért érzi magát kipihentnek dohányzás után? Miért van ott az az érzés? Ahogy mondtam, az mind az elmédben van, az önállítás. Úgy gondolod, úgy hiszed, tehát az elmédnek egy olyan hatása van. Ugyanakkor ez nem azért van, mert elszívtál egy cigarettát, és annak eredményeként elkezdted jobban érezni magadat. Ez azért van, mert amíg dohányoztál, semmit sem csináltál, de ott ültél, miközben pihentél, ami megengedte neked, hogy ellazulj. Nem a dohányzás az, ami pihentebbé tett téged. Szóval a dohányzás semmi jót nem tesz veled. Tudjátok, gyakorlóként nekünk szintén meg kell tisztítanunk a testünket, meg kell őriznünk a testünk tisztítását, állandóan tisztítanunk kell a testünket, és áttöréseket csinálunk magasabb szintek irányába, és a betegségekkel rendelkező embereknek meg kell tisztítaniuk a testüket, és betegségmentessé kell tenniük. Állandóan segítünk neked, hogy megtisztítsd a testedet, és a gong játssza ezt a szerepet, és aztán mész vödrönként beleönteni a fekete anyagot. Tudod, manapság, amikor azt mondják, hogy nem kellene dohányoznod, azt mondják, hogy az ártalmas az egész. És amikor embereket oktatnak a dohányzás hatásairól, sok példát mondanak. Moncoláson keresztül felfedezték, hogy a légcső elágazás, a légutak és még a tüdők is mind feketék a hosszú távú dohányosoknál. Még a nyelőcső is fekete. Minden légút fekete. Amit mondanak, nagyon igaz. Boncolás után mindenki számára ez mind kint van, hogy lássa. Minden fekete. Persze, hogy fekete. Tudjátok északon. Az északiak tudják, hogy amikor a kéményeket sok időn át használják, meg kell tisztítanotok azokat, másképp el fognak tömödni. A tétek nem válik tisztába, és ott állandóan fekete anyagot vezetnek bele. Persze, az mind feketévé válik, igaz? Ráadásul gyakorlóként téged állandóan tisztítani kell, mégis te mindig beszennyezed magad. Nem ez ellen dolgozol, amit teszünk. Tehát én azt mondom, ha igazán gongot akarsz gyakorolni, akkor hagyd el a dohányzást. Láttatok valaha buddhista vagy taoista művelőt vagy templombeli buddha szobrot cigarettával ülni? Nem. Némely ember nem tudja elhagyni. Azt mondjátok, nem tudom abba hagyni. A fő ok az, hogy nincs meg az akaraterőtök. Nem akarjátok elhagyni. Függőségetek túl erős. Természetesen bármilyen indíték nélkül úgy tűnik, hogy nagyon nehéz elhagynotok. Én mondom nektek, ha művelni akarjátok magatokat, mostantól fogva hagyjátok el. A jó hír az, hogy amikor ma a dohányzásról beszéltem, kiküldtem valamit, amitől, ha megint dohányoztok, nagyon kellemetlennek fogjátok találni a dohány ízét. Egy rossz íz lesz a szátokban. Ti? Tehát a függőségetek sokkal gyengébbé fog válni, úgyhogy mostantól fogva hagyjátok el. Most megvan rá az esély. Ha nem hagyjátok el most, nem lesz rá még egy ilyen esély. Épp most beszéltünk az ölés és a húsevés kérdéséről. Ezt követően beszéljünk az irítségről. Ez a dolog nagyon komoly. Ki kell választanunk azt megvitatásra, ki kell választanunk. Nem maradhat kimondatlanul. Tudjátok, amikor megvitattam a Xingxinget, mindig általánosságban beszéltem. Nem választottam ki semmilyen jellemző ragaszkodást megvitatásra. De ki kell választanunk az irítséget. Miért? Mert ennek van a legerősebb megnyilvánulása a mai emberek között, a modern emberek között. Amikor az emberek rossz dolgokat cselekednek, sokat közülük az irítség okozza. Nagyon sok ember tette betegi a testét, nem tudnak sem jól aludni, sem jól enni, és ez szintén az irítség okozza. Ez komoly zavarást okoz a mai embereinknek. Tehát nézzük meg az eredetét, hogyan keletkezik. Tudjátok, mi kínaiak nagyon befelé fordulók vagyunk. A külföldiek, vagyis a nyugatiak ezt furcsának találják. Hogy lehet, hogy a kínai emberek ilyenek? Tekintet nélkül arra, hogy valami jó vagy rossz, ha sem mondják meg azt. Az világosan az egyik út, de ők azt mondják, hogy ez egy másik. Voltak éppen a szerénység, de nem értik meg azt, mert nagyon kifelé fordulok. Ami van, az van. A kínai emberek nem olyanok. Nem vagytok képesek megmondani, hogy boldogok vagy dühösek. Természetesen jól neveltnek lenni, és nagyon szerénynek lenni egy jó dolog, de ez egy rossz szempontot is hoz magával. Nekünk mindkét oldalról meg kellene néznünk a dolgokat, nekünk dialektikusan kellene megnéznünk a dolgokat. Ez a befelé fordulás a kínai konfucianizmusból származik, amely önuralmat tanít. Finomságot, és nem fedi fel egy ember erősségeit. Az emberiség ma a dharma vége korában, legyen ez a konfucianizmuson, vagy a taoizmuson, vagy a buddhizmuson, vagy a katolicizmuson, és a protestantizmuson belül, hány ember tud a követelményeikkel összhangban cselekedni? Vagyis nem marad fel a szívükben, hogy fenntartson egy szintet, a dharma vége megérkezett. Aztán, amikor egy ilyen idő jött el, amint az ember kijut az ellenőrzés alól, olyasmi, mint a kínai befelé forduló jellemünk erős irítséghez vezethet. Épp most mondtam a külföldiek kifelé forduló, hadd mondjak egy példát. Vegyünk egy külföldit, amikor boldog láthatjátok azt, ha dühösintén láthatjátok azt, és rövid időn belül, amikor lecsillapodott, azt megint láthatjátok. Mindezeket a dolgokat kifejezi, és azt gondolja, hogy ez a módja. Nem hangsúlyoz ki olyan dolgokat, mint szerénység és hasonlók. Azt gondolja, hogy az embereknek realistának kellene lenniük, de a kínai emberek nem ezen a módon gondolkodnak, úgyhogy a különbségek óriásiak. A kínai emberek eléggé befelé fordulók, míg a nyugati emberek eléggé kifelé fordulók, úgyhogy ezt ki lehet fejezni külsőleg. Például, egy idegen országban dolgozva, ha jó munkát végzel, a főnök boldog, és prémiumot ad neked, több pénzt ad neked. Egy külföldi nagyon kifelé forduló, valóban boldog. Mindenki előtt számolja a pénzt, bankjegy után mondván, igen, a főnök ilyen sok pénzt adott nekem. És aztán a zsebébe fogja tenni azt, és elmegy, nem rejti el senki előtt. De egy kínai nem így tesz, ha jó munkát végzel, és a főnököd vagy a felügyelőd prémiumot ad neked, titokban fogod elvenni a pénzt, és gyorsan félre fogod tenni azt. Nem akarod, hogy mások nem tudják. Miért? Mert a többiek irigyek lesznek. Még a jó barátaid sem lesznek képesek, hogy túljussanak ezen. Elkezdik majd mondani, gyerünk, hívd meg minket vacsorára, vigyél el egy vendéglőbe. El fogják kérni, hogy elmegy. Tehát ez a két különböző fajta ötlet, két különböző következményt határoz meg egy külföldi országban. Ha egy gyerek 100 pontot szerez az iskolában, elragadtatott lesz. A vizsgapapírral a kezében fog hazafutni, miközben azt kiabálja, 100 pontot szereztem, 100 pontot szereztem, egész úton hazafelé ugrál és ugrándozik. A szomszédai kinyithatják az ablakukat, és mondhatják, hé, Tomi, jó munkát végeztél. Rendben jön, és szerez következő alkalommal is. A szomszédok osztoznak az örömében. De ha ez Kínában történne, az rossz hír volna. Ez a diák 100 pontot kap, és mámorosan szaladt haza. 100 pontot kaptam, 100 pontot kaptam. A szomszédok az utcán, ráadásul, mielőtt bármilyen ablakot vagy ajtót kinyitnának, elkezdenének szikozódni az otthonaikban. Mi hencegnyi való van ott, tehát 100 pontot szereztél, mi a nagy üzlet abban? Ki nem szerzett már 100 pontot? Tehát különböző ötletek különböző következményekhez vezetnek. Volt a képen, az egy ragaszkodás megnyilatkozása, az csak irítség. Ez az irítség nagyon feszülté teszi a személyek közötti kapcsolatokat. Az emberek tiszteletlenül bánnak egymással, és hátba döfik egymást. A külföldiek nem értik. Azt mondják, ti kínai emberek magatok között harcoltok, és nehézséget okoztok magatoknak. Azok az emberek, akik voltak külföldön, tudják, hogy a külföldiek azt mondják, hogyan az, hogy ti kínaiak olyan széthúzók vagytok, férfi okoz nehézséget férfinek, nő okoz nehézséget nőnek. Mondjuk egy személy alkalmazott lesz, és jó munkát végez, hamarosan lesz valaki, aki megkavarja a dolgokat, és rossz dolgokat mond róla. Csak hogy megmondjam az embereink. Tehát az irítség eléggé komolyan zavarja a mai embereinket. Ugyanez érvényes a művelőkre. Éppen elkezdtétek a művelésnek ezt az útját, ezért nektek is van egy csomó hiányosságotok ebben a tekintetben, sok irítség, amitől meg kell szabadulnotok. Miért azon fel ezt a kérdést olyan komolyan? Mert ott van egy szabály, egy kőbevésett szabály, hogy ha nem szabadulsz meg az irítségtől, sohasem fogod elérni az igazi gyümölcsöt, azaz dzsengót. Nem számít, hogy milyen jól műveltétek magatokat más tekintetekben, nektek nem fogják megengedni, hogy sikerrel járjatok. Tehát ez a kérdés nagyon komoly. Ráadásul a gyakorlók között is. Eléggé erősen megnyilvánul. A hétköznapi emberek kölcsönös tiszteletlenséggel bírnak, rengeteg olyan tényezőt okozva, ami az egység hiányához vezet, és kiegyensúlyozatlannak érzik magukat a szívükben. Miért érzik magukat kiegyensúlyozatlannak a szívükben? Főleg azért, mert azt gondolják, hogy neked két karodban is egy fejed a válladon, és nekem két karomban is egy fejem a vállamon. Miért kellene neked többet nyerned, mint nekem? Persze, ám bár az ugyanaz a munka, a jutalom más. Mert a felszínen úgy tűnik, hogy az attól függ, hogy egy ember jó munkát végez-e vagy rossz munkát, hogy milyen jól dolgozik egy ember, de voltaképpen ezt az ember vele született minősége okozza. Néhány évvel ezelőtt, amikor az abszolút egyenlőség volt népszerű, azt mondták, hogy minden ember ugyanolyannak születik, és a születés utáni dolgok azok, amik megváltoztatják az embereket. Azt mondom, hogy azok a szavak túl abszolútak. Akkor hogy lehet, hogy vannak férfiak és nők is? Hogy lehet, hogy most néhány baba betegen születik? Most ez még bizarabb, némelyek hajjal, fogakkal születnek, vagy tudnak beszélni, van mindenfajta. Tehát ez nem ugyanolyan minden helyzetben. Azt mondják, hogy a születés utáni dolgok változtatnak meg egy szemét. Én azt mondom, hogy lehet, hogy nem ez az eset áll fent, mert az életét régen elrendezték azon a módon. Hogyan lehetne ugyanolyan, amikor végigmegy az életén, csak az élete előre elrendezett útvonal szerint megy? Akkor, ha nem rendelkezik ezekkel a dolgokkal az életében, megkaphatja őket erőszakkal, nem tudja úgy, hogy irigyé válik. Nem tud jól enni, nem tud jól aludni, tönkreteszi az egészségét, és mire megöregszik, pesszimistává. Csalódottá, keserűvé és kiegyensúlyozatlanná válik, és mindenfajta betegségektől szenved, teljesen lehangoltanak kudarcaitól. Ez azért van, mert nem láthatja ezt az elvet. Ez hasonló ahhoz az elvhez, amelyről az előbb beszéltem. Látsz egy szemét, aki semmire sem jó. A gyárban nagyon alkalmatlannak tűnik, amit te jól csinálsz mindent, és mindenki bókol neked. Vagy ugyanabban az irodában vagy, és bármit teszel, az nem sikerül jól, és bármit teszel te, az jónak tűnik, de ő az, akit előléptetnek ügyvezetővé, és ráadásul a főnököddé válik, úgyhogy kiegyensúlyozatlanná válsz a szívedben, és mindenfelé elmész panaszkodni. Az emberi lények nem értik meg ezt a helyzetet. Ám bár teljesen inkompetens, ez van az életében. Te értesz hozzá, de neked nincs ez az életedben, igaz? Úgyhogy nem számít, hogyan próbálkozol, nem fog működni. Ha csak nem követsz el jelentős gaztetteket, hogy olyan dolgokat vegyél el más emberektől, amikről nem voltál feltételezett, hogy megkapod, abban az esetben rengeteg karmát hoznál létre. Az átlag emberek nem láthatják az elvnek ezt a szintjét, úgyhogy mire megöregszenek, semmit sem kaptak, és csalódotta és lehangoltá válnak. Ráadásul időskorukban még mindig nem tudják feladni ezt a ragaszkodást, és fárasztó életet élnek, zavartak, és nem tudják, hogyan éljenek. Persze az előadás a gyakorlóknak szól. Ezen a módon van ez voltak éppen. Az irigység eléggé élénken nyilvánul meg az átlag emberek között, de a gyakorlók között is megnyilvánul. Természetesen a terjedelem és a körülmények különbözőek. Amikor valaki jobban gyakorol nálad, kiegyensúlyozatlanná válsz a szívedben, míg az asszisztens központjaink igazgatói között is bizonyos egyének kiegyensúlyozatlanokká válnak, ha leváltják őket. Persze legtöbben közülük eléggé jól viselik azt. Az nem jó mondanák némelyek, én jobb vagyok, mint ő, hogy jön az, hogy engem leváltottak, és most ő az. Én hivatalokká tettelek téged, vagy arra kértelek, hogy másokat szolgálj. Ha hivatalnok akarsz lenni, menj, legyél az a munkában, és pénzt is fogsz keresni. Itt mindenki önkéntes, mi ragaszkodni való van? Teljes egészében mások javára teszel erőfeszítést. Némely emberek hazavitték az ászlókat, és nem adnák őket másoknak, mint a személyesen nektek adták volna azokat. Azok a Falun Gong népszerűsítésére való. Kinek fogod te népszerűsíteni a Falun Gongot az otthonodban, igaz? Ez akadályoz minket a népszerűsítésben. Hogyan mondhatod azt, hogy a gyakorló elvárásai szerint élsz? Helyesen teszed azt? Nem ez a probléma? Némely emberek, persze, ott nagyon kevés van közülük a mi iskolánkban, nagyon kevés ilyen ember, de ez eléggé súlyos más iskolákban. Más rendszerekben maguk között harcolnak a pénzért, nem tisztelik egymást, és szintén harc van a különböző rendszerek között. Egy ember másokat szít, azután azok szítják őt, az egy zűrzavar. Nem az irigység okozza mindezt. Te jó vagy, ő rossz. De jó vagy, ő rossz. Azok mind az átlag emberek ragaszkodásai, mindegyik kölyük egy hétköznapi személy. Mire jó gongot gyakorolni abban az esetben? Mire jó gongot gyakorolni? Az hasztalan. Persze, ettől a dologtól nagyon nehéz megszabadulni. A Tao művelésében, az ősi Kínában szintén sok ember volt ezzel a fajta ragaszkodással. Rengeteg. Például a könyvek arról beszélnek, hogyan jelölte ki az eredeti mennyei mester Jiang Ziyát, hogy címeket adományozzon az istenségeknek. És Shen Kongbao nem viselni el azt. Nagyon irigyé vált, mondván, ha levágnák a fejem, vissza tudnám tenni azt a vállaimra. És mégis azt a rohadt öreg embert választotta. Őt kéred meg, hogy tegye, és nem engem. És aztán mindig nehézségeket okozott neki, ám bár ez csak egy történet, illusztrálja a lényeget. A történelem során mindig létezett irigység ugyanannak a mesternek a tanítványai között. Ez a kérdés nagyon komoly. Ha nem tudsz megszabadulni az irigységtől, sohasem leszel sikeres a művelésben. A múltban, ha természetfeletti képességekről beszéltél egy kolostorban, az eléggé természetes volt. Sákimuni idejében beszéltek természetfeletti képességekről. Sákimuni használ természetfeletti képességeket. A díszvezető tanítványok közül Mu Tianliánról hitték azt, hogy ő lenne az első számú a természetfeletti képességekben, és a díszvezető női tanítványok között Lian Huazhe volt az első számú a természetfeletti képességekben. Sok történet van róluk. De ha a mai kolostorokban vitatsz meg természetfeletti képességeket, azt fogják mondani, hogy neked művelési tébolyod van. Miért? Mert a kolostorokban azok az apátok és főszerzetesek, persze a kínai történelem folyamán sok nagy szerzetes mester volt, de egyre rosszabbá és rosszabbá vált. Mindegyik nemzedék rosszabb az előzőnél, és ahogy továbbadták, azt a mai napig az még rosszabb. Úgyhogy a kolostorokban azok az apátok, főszerzetesek és vezetőszerzetesek nem szükségképpen nagy velük született minőséggel rendelkező emberek, csak öregek, ezért rajtuk a sor, hogy átvegyék a tisztségeket. Azok átlag emberek által, nem buták által adományozott címek. Persze, amikor az ember apáttá válik, mások szolgálják, és ő jó módú, de minél inkább szolgálják őt, annál inkább nem fektet bele erőfeszítést, minél inkább nem szenved, annál nehezebb neki, hogy sikeres legyen a művelésben. De egy olyan fiatal szerzetes, aki a tűzhelynél dolgozik és főzi az ételt, nem szükségképpen kicsi beleszületett minőséggel rendelkező személy. Nem alapozhatod azt az ember rangjára. Minél többet szenved, annál könnyebb neki megvilágosultá válnia, úgyhogy egy napon megvilágosultá válik, és az egész kolostorból jönnek a szerzetesek őt keresni, hogy kérdéseket tegyenek fel neki, az apát ki nem állhatja azt. Hogyan maradhatok apát? Ez nem jó. Rettenetesen irigyé válik, hogy lehet az, hogy megvilágosulta vált, és én nem. Nem, ez nem fog menni. Művelési tébolya van. Dobjátok ki a kolostorból, menesztjétek. Fokozatosan ez ma ahhoz a helyzethez vezetett, miáltal, ha bárki természetfeletti képességekről beszél egy kolostorban, azt mondják, hogy művelési téboly lenne. Tehát ez minden, amit mondani fogok az irigység kérdését illetően. Ez egy nagyon komoly kérdés. Rengeteg ember a mai társadalomban, vagyis amikor az emberiség eljut eddig a fokig, sok dolog az irítség miatt van. Nem sok idő maradt. Ezt követően vitassuk meg a kórházak által végzett betegségkezelés és a csigong által végzett betegségkezelés közötti kapcsolatot. Mindenki tudja, hogy a csigong által végzett betegségkezelés a csigong a művelésgyakorlás legalacsonyabb szintje, vagyis egy csigongmester voltak éppen egy művelő. Amikor egy művelő betegségeket kezel, az működhet. Egy magas szintű művelő elérheti a karma feloldásának a szintjét. Egy alacsony szintű művelő nem érheti el a karma feloldásának a mértékét, de vissza tudja nyomni egy ember betegségét, úgyhogy nem kapod el azt. Most el fogod kapni egy fél évvel, egy évvel, vagy néhány évvel később, vagy amikor messze távol tolja azt, át fogja változtatni más nehézségekké. Neked már nincs meg ez a betegséged, de talán néhány katasztrófa fogja érni a családodat, vagy az átszáll a rokonaidra, vagy a jó barátaidra. Ilyenfajta probléma lesz. Tehát általában azok a csigongmesterek, akik még mindig a művelés folyamatában vannak, nem érhetik el a karma feloldásának a célját, csak elhalasztani tudják a karma hatását, vagy karmát tudnak átalakítani. Mivel nagyon sok csigongmester a melléktudatát műveli, ők maguk nem tudják, hogy mit csinálnak, hogyan csinálják, hogyan gyógyul meg a betegség. Minden, amit tudnak, az, hogy a betegség elmúlt, és a paciensek jobban érzik magukat, már nem tűnik úgy, hogy ez a betegségük lenne. De nem tudják valóban megoldani a problémát, csak egy olyan valaki, aki nagyon magas szintre művelte magát, oltatja meg igazán a gyökerétől fogva ezt a problémát. De legyenek magas szintűek vagy alacsony szintűek. Az évek során ezek a művelők sokan meggyógyítottak az emberek betegségeiből, és sok embert tettek egészségessé. Ez jól ismert a nyilvánosság számára. Máskülönben miért lenne olyan sok ember, aki csigongot gyakorol? Az olyan népszerű tevékenység, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azt mondanám, hogy több mint 100 millió ember van, aki most csigongot gyakorol. Országszerte ez egy olyan népszerű, nagy arányú tevékenység, amelyről nem állíthatod, hogy nem létezik, nem tagadhatod le. Miért hisznek az emberek abban annyira? Mert ez valóban elérheti a fokozott egészségmegőrzés hatását. Az átlag embereknek ebben a létező fizikai dimenziójában nem törődnek azzal, hova tűnt el a betegség. Most jól érzik magukat és mindenbe. Úgyhogy az egy ilyen szerepet játszhat, és egy ilyen állapotot érhet el. Vagyis senki sem hagyhatja figyelmen kívül, senki sem tagadhatja le ezt a hatást, amelyet a csigong gyakorol az emberek egészségére. Mindazonáltal vannak némely orvosok, akik meglehetősen magacsok, és nem hisznek a csigongban. Amint megemlíted a csigongot, valami eléggé ellenséges, nagyon észszerűtlen és tudománytalan dolgot fognak mondani. Azt mondják, a csigongotok betegségeket gyógyíthat, minek van szükségetek ránk orvosokra, ezt mondják. Ez eléggé észszerűtlen és eléggé ellenséges is. Tehát némely csigongmesterek dühössé váltak, és volt egy kemény időszakuk, hogy elmagyarázzák azt. Voltak éppen a csigongban, amikor egy művelő művelési módszerekkel kezel betegségeket, ő a fa egy olyan szintjének a dolgait használja, amelyik magasabb, mint amelyik túl van az átlag embereken. Annak érdekében, hogy meggyógyítsa az átlag emberek betegségeit, vagyis ő beleavatkozik az átlag emberek ügyeibe. Amikor egy művelő együttérzésből és egy kis arányban teszi ezeket a dolgokat egyes emberek számára, néhány jó ember számára, és annak nincs nagy arányú hatása a társadalomban, az nem probléma. De hivatásként végezni azt, az határozottan nem fog semmilyen hasznot hozni. Egy igaz művelő megteheti azt a tanítványai számára, az sem probléma. Mindazonáltal, ha ezt a csigongot, ha ezeket a művelés dolgokat kihoznák a társadalomba és kórházakban vagy rehabilitációs központokban csinálnák, Vagy ha csigongmesterekből álló csoportokat alakítanának ki, hogy betegségeket kezeljenek, látnátok, a kezelésének a hatékonysága egy éles hanyatlást szenvedne. Általában a kezeléseik első alkalommal mindenütt működnek, de most hasonlóká válnának a kórházaikhoz. Szintén több kezelési eljárást igényelnének, és nem lennének szükségképpen olyan jók, mint a kórházakéi. Miért történne ez? Mert az nem megengedett, hogy a hétköznapi emberi társadalom állapotát alkalomszerűen szétrombolják. Rendkívüli fát nem lehet fenntartás nélkül behozni, hogy beleavatkozzon az átlag emberek fájába. Alkalomszerűen össze akarod kuszálni az átlag emberek elveit. Ez a szint csak a fának ezen a szintjén belüli valami. Alkalomszerűen összekuszálni azt, hogyan lehet ez megengedett neked. Ez az elv, úgyhogy nem lehet kórházak megalapítására használni, nem lehet nagy terjedelemben úgy csinálni. A csigong csúcspontja, ami az elmúlt néhány évben történt, egy különleges történelmi időszak, különleges körülmények idézték elő. Ez az idő elmúlt. Vagyis az alapvető ok az, hogy a csigong nem tud kórházakat helyettesíteni, valóban nem tud. De tud betegségeket kezelni? Igen, persze, hogy tud. Mert ha egy ember olyan állapotba akar hozni egy szemét, amelyben művelést gyakorolhat, bármit és minden bonyolult kort vagy betegséget ki lehet tisztítani a testéből számára. Így van ez. Úgyhogy amikor olyasmit, ami magas szintű, olyasmit, ami egy olyan magas birodalmat ér el, hoznak ki, hogy kezeljék az átlag emberek betegségei, természetesen annak csodálatos hatásai lesznek, de ezek a dolgok nem avatkozhatnak bele a nagy terjedelemben a hétköznapi emberi társadalomban. Persze vannak német csigongmesterek, akik azt mondják, hogy a kórházak nem tudnak betegségeket kezelni, a gyógyszer méreg és a műtéggyilkosság. Azt mondom, hogy ezek a szavak szintén túl abszolútak. Ki tudja, hogy német emberek hogyan váltak csigongmesterekké. Szeretnek csupán egy csekélyes megértéssel meghatározásokat gyártani. Természetesen a kórházak tudnak betegségeket kezelni. Ha nem tudnának betegségeket kezelni, ki menne a kórházba kezelésre? Nem távolítanak el dolgokat műtét után. Te nem ismered el, hogy tud betegségeket kezelni? A gyógyszerszedésnek ténylegesen lehet egy hatása. Vagyis a kórházak ténylegesen tudnak betegségeket kezelni, de van egy dolog, amit tisztázni kell. Miért van az, hogy sok betegséget nem tudnak diagnosztizálni ezekben a napokban, és sok betegséget tudnak diagnosztizálni, de nem tudnak meggyógyítani. Ez azért van, mert ám bár az orvosi módszerek az átlag emberek síkján vannak, és az emberiség tudományának a haladásával egyetemben fejlődnek, nem tudnak egy különleges módon fejlődni. De ez a betegség az átlag emberek birodalmán túl van. Mert ahogy mondtam, a betegség az karma. Némelyik karma olyan nagy, mint egy hegy, úgyhogy nagyon nehéz kezelni. Némelyiket, mintha egy csővezetéken keresztül táplálnának, de meggyógyítod azt, és rövid időn belül visszajön. Azokat nehéz meggyógyítani. Nem lehet meggyógyítani azokat. Úgyhogy az orvosi módszerek csak olyanok lehetnek, képesek meggyógyítani némely betegségeket, és képtelenek meggyógyítani másokat. Ezért a kórházak azt hiszik, hogy betegségeket korán kellene kezelni, amikor az kicsi, könnyű kezelni, amikor a súlyos, nehéz kezelni. Abban van némi igazság. A betegségek kezeléséről beszélve beszéljünk a kínai orvostudományról, mert az közvetlenül kapcsolódik a csigonghoz. Manapság a kínai orvostudománynak sok olyan intézete van, ami csigongot gyakorol. Legyetek óvatosak, hogy ne gyakoroljatok hamis csigongot, ártanak minden diákjuknak. A kínai orvostudomány nagy szerepet játszott az ősi Kínában. És olyan nagy orvosok, mint Sun Simiao, Hua Chuo, Lü Shizhen, Bian Chue és mások, szintén a felszínre kerültek belőle. Azon felül, ahogy az orvosi szövegekben lévő feljegyzésekből kitűnik, hogy ezek az emberek érzékfeletti képességeket birtokoltak. Amint éppen mondtam, az ősi kínai tudomány sokkal bölcsebb volt, mint az a jelenlegi tudományos út, amely nyugatról származott, és sokkal gyorsabban fejlődött volna. De a kínai embereknek van egy egyedülálló jellemzőjük. Ők azt mondják, ha nem találkozom egy olyan jó emberrel, nem fogom továbbadni a dolgaimat, magammal fogom vinni a sírba azokat. Így mesterséges módon egy csomó dolog nem tudott a nyilvánosság elé kerülni, és fokozatosan a nagyon-nagyon gyakorlatias, nyugati dolgokkal helyettesítették őket. Akkor csak a gyakorlati dolgot tudhatják. És most a mentén az útvonal mentén fejlődik, amelyik, én azt mondom, nagyon lassú. Az ősi kínai orvostudomány ugyanazon a módon fejlettebb a modern orvostudománynál, fejlettebb a modern nyugati orvostudománynál. Némely emberek nem hisznek nekem, és azt mondhatják, hogy a kezelés és diagnózis modern orvosi eszközei olyan előre haladottak. Vegyünk egy CT-t, fényes, szuperszónikus szkennereket, röntgensugárképeket, stb. Még a belső szerveitekben lévő betegségeket is lehet látni. Azt mondom, hogy nem szükségképpen. Igaz? Tudjátok, az orvosi könyvekben lévő feljegyzések megmutatják, hogy az olyan nagy orvosok, mint Huatuo, Sun Xiao, Li Shichen, Bian Chue és mások mindannyian birtokoltak érzékfeletti képességeket. A tianmujuk, azaz a harmadik szemük tudná látni az emberi testet. Azon felül, amikor egy ember szintje magas, miközben egyenesen itt állok és egy személyre nézek, ebből az egy pozícióban láthatom a te négy oldaladat, és a testszöveteidet is láthatom rétegről rétegre, és ezen a dimenzión is keresztül tudok menni, és láthatom a betegség eredeti okát egy másik dimenzióban. Megvalósíthatja ezt a modern orvostudományot? A modern orvostudományotok a közelében sincsen, mert azon felül ezt a dolgomat magammal hozom, bárhova megyek, és nem fogyaszt energiát. A ti felszerelésetek nem fog működni elektromosan nélkül, azon kívül az annyira terjedelmes, mint hogy lenne egy nehéz időszakotok, hogy megmutítsátok azt. És ez a dolog pont velem jön, úgyhogy mit mondok, ki a fejlettebb. Az ugyanaz, amikor ez a gyógyhatásokhoz jött, amikor Csicsihán városban voltam, láttam egy embert fogakat húzni. Nem csapta be az embereket, nem lett volna képes becsapni engem. Egy olyan nagy halom, kimúzott foga volt. A földben terített egy olyan darabot, és egy halomfog volt ott rajta. Reggel volt, és rengeteg csigonygyakorló jött a parkból, és jött át, hogy kivizsgálja a munkát. Ha valakinek volt egy rossz foga, azt mondta, ki tudod húzni nekem a fogamat? Nem kért semmit a foghúzásért, leginkább azért tette azt, hogy rávegye az embereket, hogy megvegyék a gyógyszerét. Volt a gyógyszeréből az a kis üvegnyie, némi sárga folyadék, ami egy nagyon erős sárga párát bocsátott ki. Tehát mit csinált? Van egy rossz fogad? Melyik? Lecsavarná a műanyag kupakot, és az arcodhoz tenni az üveget. Átellenlen a rossz foggal, aztán azt kellene neki, hogy levegőt szívbe az arcodon keresztül úgy. Miután beszívtad, a néhány lélegzetvételnyi levegőt, az a sárga folyékony gyógyszer egyáltalán nem lett felhasználva. Azután bezárná az üveget és félretenni azt. Akkor még elmondja, hogy milyen hatásos volt a gyógyszere, körbe tapogatóznak. Miután tapogatóznak körbe, a zsebéből kivett egy fás dobozt, és kivett egyetlen egy szál gyufát, akkor felemelni a személy arcát. Az csak egy kis ideig volt ezen a ponton, azután venni a gyufaszálat, oda tenni azt a foghoz, és egy könnyed köcintéssel a fog kijönne. Azon felül csak egy vékony darabka vér volt, nem volt vérzés. Kihúzta a fogát bárkinek, aki megkérte, senkit sem küldötte. Egy nagy halom foga volt, el voltam képedve. Láttam, hogy a gyógyszer eléggé erőteljes. Nem helybéli volt, mert megkülönböztetheted az észak-keletieket, és ő nem helybéli volt. Azt mondjuk, hogy nagyon sok dolgot adnak át az emberek között, még mindig sok jó dolog van. Ha egy nyugati fogorvoshoz mész, azt mondod, hogy a nyugati orvostudomány előre haladott, ha egy nyugati fogorvoshoz mész, hogy húzza ki a fogadat, az rossz lenne. A műszerek fényesek és kromozottak, ráadásul automatikusan forognak, automatikus övekkel, nagyon csinos, és a székek szintén nagyon csinosak. De mit számít az? Nézzük meg a hatékonyságát, a gyakorlati kivitelezését. Leülsz oda. Ki kell húzni egy fogadat. Rendben, hogyan húzod ki? Először érzéstelenítő injekciókat ad neked, amelyek persze nem fejtetnek ki hatást azonnal. Az érzéstelenítő befecskendezése is nagyon fáj. Egy injekció ide, egy másik oda. Az injekciók arra késztetnek téged, hogy csikíts. Egyébként rövid időn belül az elzsibbad. Amint elzsibbad húzza, valószínűleg mindannyian tudjátok, hogy megy az. Vesz egy pár nagy fogót, valódi fogót hasból, és kál-kál-kál kirántja a fogadat. Az csak húzás, semmi más, csak húzás. De a fog eltörik, és a gyökér bent marad. Mi a teendő azzal? Vesz egy nagy vas karapácsot, és egy vésőt, egy ácsihoz hasonló, és puff-puff-puff. Megpróbálja kiválni azt. Még ha a húsod nem is fáj, a szíved igen, reszketsz és remegsz. Sok bajjal gondoskodott erről, és aztán áthozza ezt a kifinomult eszközt, és elkezd fúrni. Az idegeid. Fúr, amíg te teremegsz, igaz? Neked még mindig több teli szájvért kell kiköpnöd, azután hazamész, neked idő, amíg helyre jössz, mielőtt vissza tudsz térni egy műfogért. Tehát mit mondasz, ki az előre haladottabb az első ember, csak egy gyufaszálat használt és egy könnyed pöcintéssel kivette a fogát? Persze, ez nem arra van, hogy bárkit lealacsonyítsunk, vagy hogy azt mondjuk, hogy a nyugati orvostudomány akármi, de ez éppen az, hogyan van minden ezekben a napokban. Azt mondom, hogy az ősi kínai orvostudomány valóban nagyon előre haladott volt, de fordítva, amikor azt mondom, hogy az ősi kínai orvostudomány nagyon előre haladott volt, én nem a modern kínai orvostudományról beszélek, a jelen kínai orvostudomány a kínai és nyugati orvostudomány kombinációjának egy terméke. A kínai orvostudomány intézeteinek az első diplomásait a nyugati orvostudomány orvosai tanították. Most a diagnosztika és kezelési módszereik a nyugati orvostudományai. Sok módszer van a nyugati orvostudománytól. Persze nekünk vannak kínai orvostudománynak némely orvosai, akik itt ülnek. Ne gondoljatok semmi negatívra. Amit leírtunk, az egy általános jelenség. A jelenlegi kínai orvostudomány valójában olyan, mint az. Nem számít, milyen ragyogóak vagytok. Nincs huatuo, li, shi, zhen vagy bian zhue. A kínai orvostudomány most fejlődött és népszerűsítették és reklámozták azt, de a lényegét kritizálják. És amit átadtak, az csak néhány tapasztalat és recept. Ma, mivel a témánál voltunk, csak megemlítettem ezeket a dolgokat. Ez minden mára.